Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a hétre kijelöltek számunkra, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 4. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Isten drága igéjét helyünkről fennállva hallgassuk meg. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása, Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő délfelé járt. Egy samári asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samári asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzak meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. A tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikünk sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok, mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szavai miatt, aki így tanúskodott. Megmondott mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, látod a szívünket, szívünk állapotát, látod, hogyan jöttünk erre a mai alkalomra. Könyörgünk azért, hogy szólíts meg bennünket igéd által, a hirdetett ige által, te töltsd meg a szavakat erővel és hatalommal, és te világosítsd meg számunkra, mi az, amit elkészítettél ezen a mai estén. Legyen áldott, Urunk, mindenért a te drága és szent neved. Amen. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, ökumenikus imahetünk témája a samáriai asszony. Elég hosszú rész, 42 verset olvastam föl. Nem biztos, hogy mindannyian tudtunk figyelni minden egyes részletre, de ami fontos, hogy egy kútnál játszódik minden. Egy kútnál még azt is tudjuk, hogy mikor a déli órában, amikor a legnagyobb a hőség, mindenki visszahúzódik a maga kis otthonába, kietlen a táj, kietlen az a terület, és ez az asszony ebben az időben, ebben a déltájban, hogy senkivel ne találkozzon, elmegy vízért. És aztán ott találkozik Jézussal, és aztán Jézus valami olyat mond, valami olyat kínál számára, amit korábban még soha senki sem. Így fogunk estéről estére ennek a találkozásnak a szemtanúi, fültanúi lenni, együtt létnek, lehetünk majd részesei, hogy mi az, ami elhangzott a samáriai asszony és Jézus között. Hiszen azt akarja erősíteni bennünk Isten, hogy ő bármilyen helyzetben, bármilyen körülmények között, bármilyen múltunk is van, ő szeret. Ő akkor is szeret, ha bennünket már senki sem, vagy csak érdekből, ő akkor is felvállal, amikor bennünket már senki sem. Ennek megerősítését láthatjuk ebben a történetben. Amikor Jézus találkozik azzal a samáriai asszonnyal, aki nem akar senkivel sem találkozni, Jézus beszélgetést kezd azzal, akivel senki nem akar beszélgetni. Jézus közösséget vállal a mások által felvállalhatatlan asszonnyal. Egy olyan asszonnyal állunk szemben, akit társadalmilag, kulturálisan, vallási szempontból is megvetnek. Egy kivetett, mindenki által megvetett asszony áll történetünk középpontjában. Egy olyan asszony, aki tisztában volt hányattatott, zűrös életével, akinek azért volt szégyen érzete, hiszen abban az órában megy, abban a déli órában, mikor feltételezi, hogy senkivel nem fog találkozni. És akkor szembesül azzal, hogy valaki van a kútnál, és nem akárki,
egy zsidó férfi. Ez a zsidó férfi nem más, mint Jézus. Jézus nem megy el a kúttól az asszonyt látván, ő közösséget vállal vele, megszólítja, mi több szívességet, azaz vizet kér tőle, hiszen ebből a szívesség kérésből kiindulva kínál fel a samáriai asszonynak valamit, amely egy egész életre meghatározza az ő életét, attól a találkozástól kezdve. Jézus azért akarja keresztezni az életünket, ennek az asszonynak az életét, mert tudja, hogy ennek az asszonynak többre van szüksége, mint amit megkap egy-egy embertől, jelen esetben egy-egy férfitől, a sokadik férjétől, a jelenlegi élettársától, magától az élettől. Mert Jézus keresztezni akarja az életünket. Jézus találkozni, keresztezni szeretni az ő életútját a mi életutunkéval. Keresi a kapcsolatot, párbeszédbe akar elegyedni a nyomorúságban lévő emberrel. És higgyétek el, kedves testvérek, egyik legnagyobb reménységünk az, hogy Jézus életünk során legalább egyszer, de többször is keresztezni akarja az életünket. És ez többféle módon történhet. Történhet krízis, kilátástalanság a magunk életében, egy haláleset, egy próbatétel, nyomorúság, öregség, betegség, vagy éppen halál árán. Ő keresztezni akarja életünket, egyszer kapcsolatba akar velünk kerülni, meg akar állítani, el akar csendesíteni, azt akarja, hogy végig gondoljuk az életünket, életünknek az értelmét, egy tükröt állít velünk szemben, hogy milyenek vagyunk valójában. És lehet, hogy ennek az asszonynak soha senki nem mondta meg, hogy milyen ember vagy valójában. Hogy már az ötödik férfit fogyasztod. Lehet, hogy soha nem állított senki tükröt ezelő az asszony elé. És akkor itt van Jézus, aki a legnagyobb szeretettel, de leleplezi, hogy kicsoda ő, igazából milyen ember, és tulajdonképpen milyen élete van. Mert Jézus akarata, szándéka, munkája, szava mindig egyértelmű, világos, leleplező, életet mentő, életet adó. Ő nem kerüli, mint macska a forró kását, hanem rátapint a lényegre, arra az achilleszi pontra, arra a fájó, rendezetlen pontra, mert ő azt szeretné, hogy más emberként menjen el az asszony, mint ahogy jött. Ma is ez a szándéka neki, hogy máshogy menj haza, mint ahogy jöttél. Tudjátok, testvérek, amikor 1995-ben elmentem egy csendes hétre, bár amikor elhívtak, akkor azt mondták nekem, hogy foci hét lesz. Amikor elmentem egy ifis társammal egy csendes hétre, akkor egész héten a Bibliából olvastak, reggel, délben, este, délelőtt, állandó igei alkalom volt, alig vártam minden nap a délutánt, azt a néhány órát, hogy együtt focizhassunk. És akkor az utolsó estén ugyanezt a kérdést tették fel nekem, nekünk, mely így hangzott: ha holnap innen hazamentek, hogy mentek haza? Ahogy jöttetek, vagy szeretnétek valami változást az életetekben? Ez a kérdés akkor nagyon szíven talált és elgondolkodtatott, hogy hogyan jöttem én valójában? Hogyan jöttem erre a hétre? És drága testvérem, hadd kérdezzem meg, hogyan jöttél ma erre az estére? De ami ennél fontosabb kérdés, hogy hogyan fogsz elmenni. Tudjátok, akkor, amikor nekem szegezték ezt a kérdést, akkor elgondolkodtam azon, hogy hogyan jöttem, és Jézus mit kínált fel nekem. És akkor hangzott az a leleplező ige, amely aztán az életet jelentette nekem, akik az evangélikus útmutató szerint olvassák a Szentírást, és Mózes 5. könyvében, a 32. fejezetben van egy aprócska nuansznyi mondat, ami nekem ma reggel nagyon sokat jelentett, és igazából megfogalmazza számomra azt, hogy mi az élet. Amikor Mózes azt mondja a népnek, mielőtt átlépik a határt, az ígéret földjére belépnek, hogy nem üres szavak ezek, hanem számunkra az életet jelenti. És így jelentette számomra az életet az az ige, ami akkor 1995. augusztus 11-én történt, elhangzott egy tábortűzben, tábortűznél, egy esti órán, amikor János jelenések könyvének 3. fejezetében, a 16. versben azt mondja az Úr Jézus, így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, hanem langymeleg vagy, ezért kivetlek téged az én számból. És ő keresztezte az életemet egy táborban, szembesített azzal, hogy milyen vagyok valójában, aztán felkínált valami olyasmit, ami gyökeresen megváltoztatta az életemet. Miért? Mert azt akarta, hogy másképpen menjek haza, mint ahogy jöttem. Ezzel az asszonnyal is azért beszélgetett Jézus, mert azt akarta, hogy másképpen menjen el a kúttól, ahogyan odament. És ma is azért hangzik az ige, azért hirdetjük az igét estéről estére, vasárnap beszélhetünk az élet vízéről, mert azt szeretnénk, drága testvérek, azzal a féltő, óvó szeretettel mondjuk nektek, hogy másképpen menjetek haza, mint ahogy jöttetek. Minden egyes alkalom, ahol az ige hangzik, az nem más, mint egy kút. Egy kút, ez a hely is. Ez a drága kis templom. És kút lesz majd a holnap is, a római katolikus templom, egy kút lesz az evangélikus, kút a református imaház is, kút mindaz a hely, ahol az Isten drága igéjét hirdetik. Ahol hirdetik a szabadulás útját, ahol hirdetik azt, hogy lehet más életet élni. Nem kell azt a zilált, züllött életet élni, ahogyan élt ez a samári asszony. És egy kút ez a mai este is, hogy az élő vízből meríthetsz. Miért? Hogy másképp menj haza, mint ahogy jöttél erre az alkalomra. És így hoztam én is ma, ezen az estén nektek valamit. Azt a drága szót, azt a drága igét, amely ahogy az én életemet is megváltoztatta, úgy a tiédet is, a tiéteket is megváltoztathatja. És egy jó példa a samári asszony története, hogy ennek az élete hogyan változott meg. Azért el tudjuk képzelni, drága testvérek, bár ma már egyre inkább ez az ingerküszöb lefelé halad, egyre inkább olyan világot élünk, ahol ez az ingerküszöb már nem olyan magas, de azért még kiveri a biztosítékot, hogy 5 férje volt. És ez az ingerküszöb, vagy másképpen megfogalmazva, kezd immunissá válni ez a társadalom az ilyen zilált életre. Nézzétek meg, csak nézzetek szét ebben a világban. Az, hogy valaki élettársi kapcsolatban él, már teljesen természetes. Nem olyan régen egy komoly, hitben járó lelkész mesélte, hogy odajön hozzá egy fiatal gyülekezeti tag, aki szintén hívő ember, legalábbis azt hiszi, hogy hívő ember. És azt mondja, jaj, lelkész úr, én olyan szomorú vagyok, hogy az én élettársam nem hívő. Lehet, hogy már kiseveri a biztosítékot, ugye? Hívő ember, az élettársa, és nem hívő. Felemás igába van, és összeköltözik valakivel, aki nem a felesége. Igen, drága testvérek, ilyen világot élünk. Ilyen világot élünk, és én ma arra szeretnék rámutatni ezen a mai estén, hogy ez az asszony kapott valami olyat, amit korábban még sosem. És ennek a birtokában mehet el úgy a kúttól, hogy az élete teljesen megváltozik. Valamit én is szeretnék példaként felhozni, amivel rámutathatok arra, hogy milyen az az életvize, amit ez az asszony is kaphatott. Mert aki ebből a vízből merít, ahogy olvashatjuk az igében, két fejezettel később, János evangéliumának 6. fejezetében, a 35. versben ezt olvashatjuk, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Vagy ahogy történetünkben olvashatjuk, még egyszer a 14. verset hagy olvassam fel, valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjúhozik. Ezt kínálja fel Jézus, ezt az élő vizet, ez az élő víz, amely kész megváltoztatni az ember életét. Nem akarok ellenpropagandát indítani, ezért szándékosan nem is hoztam el, de vagyunk annyira vizuális típusúak, hogy magunk elé tudjuk képzelni. 2 literes Coca-Cola. Nem akarok lejárató kampányt indítani, nyugodtan fogyasszunk, ha esetleg otthon van. De van egy nagyon fontos tulajdonsága a Coca-Colának, meg általában az ilyen üdítő italoknak. Hogy bármilyen mennyiségben iszunk belőle, mindenre jó, csak arra nem, hogy a szomjunkat oltsa. Nem tudom, megfigyelték ezt. Bárki, aki szomjas, és megkínálnám vele, egy pohár után úgy érezni, mintha nem is ivott volna. Úgy kínálja önmagát. Úgy kívánja az ember, de érzi, hogy nem telít. Érzi, hogy nem szomjoltó. Mert alkalmatlan a szomjoltásra. És aztán a palack ásványvíz. A víz. A vízre az a jellemző, hogy oltja a szomjat. Telít, betölt, megelégít. Aki az élet vizéből merít, aki számára az élet vize lesz a legfontosabb, az másképpen megy el a kúttól, ahogy jött. A víz egyik oldaláról tisztít, másik oldaláról, vagy másik jellemzőjeként megelégít. Aki ebből a vízből merít, az mind a kettő csodálatos tulajdonságát megtapasztalhatja. Hogyan mehetünk oda ehhez a kúthoz? Ahogyan vagyunk, ahogy az elején említettem, úgy, ahogy vagyunk. Mindegy, hogy kinek milyen múltja van. Mindegy, hogy ki hogyan jött, hogyan szocializálódott. Mindegy, hogy kinek milyen az élete. Te úgy mehetsz oda Jézushoz, ahogy vagy. Egy megrendítő történetet hadd meséljek el. Egy nagy művész meg akarta festeni városának egyik részletét, és a képen történelmi célzattal meg akarta örökíteni városának néhány jellegzetes, jól ismert figuráját. Ilyen volt például az ápolatlan külsejű, torzomborz, szennyes rongyokban járó utcaseprő is, akit mindenki jól ismert, és akinek megfelelő helyet szánt a képen. A festő egyszer azt mondta el rongyos, viharvelt külsejű embernek, jól megfizetlek, ha eljössz a műtermembe, és engeded, hogy lefesselek. Ő másnap reggel el is ment, de a festő kénytelen volt elküldeni, mert megmosakodva, szépen megfésülködve, szép ruhába öltözködve jelent meg. A festőnek koldus ábrázolásához volt rá szüksége. Más minőségében nem tudta őt használni. Tudjátok, drága testvérek, éppen így van ez az evangéliummal is. Csak akkor fogad be a műtermébe, ha úgy jössz, amint vagy. Bűnösként és nem másképpen. Ne várj életed megújulására, hanem azonnal jöjj, ő elfogad úgy, ahogy vagy, a magad nyomorúságos állapotában, jöjj a magad rongyaiban, azaz jöjj mennyei atyádhoz úgy, amint vagy, vétkeidben, bűnös voltodban, azzal a múlttal, amivel rendelkezel, jöjj Jézushoz, amint vagy, szennyesen, mezítelenül, mint aki sem élni, sem meghalni nem tud. Jöjjetek! Még ha nem is reméltek mást, jöjjetek, akik a teljes kétségbeesésben vagytok, jöjjetek, még ha kétségbeesés szörnyű lidércnyomásként üli is meg a szíveteket. Hát miért ne tenni ezt meg? Jöjjetek, hiszen Isten olyanok számára készítette irgalmát, kegyelmét, bűnbocsánatát, azoknak kínálja fel az örök életet, amilyenek mi vagyunk, amilyen én vagyok, és amilyen te vagy. Jöjj ma atyádhoz, ahogyan egy gyönyörű ifjúsági énekünk szövege is mondja, hadd idézzem mind a két verszakát a refrénnel együtt, oly csodálatos, olyan megindító, olyan szépen leírja, hogy hogy mehetünk ő hozzá. Az élet hajnalán már gondolt rád, atyád, ő tudja jól, ha sírsz, hát ne szégyeld, ha fáj. Mert úgy szeretett Isten, hogy egyszülött fiát érted áldozta, jöjj ma hozzá. Semmit sem tehetsz, hogy jobban szeressen. És bármit is tettél, ne félj, ő nem küld el. Mert úgy szeretett Isten, hogy egyszülött fiát érted áldozta, jöjj ma hozzá. És a refrén így hangzik, jöjj ma atyádhoz, bárhogyan is állsz. Összetört életed, add neki ma át. A halál óráján így szólt a Golgotán, elvégeztetett, jöjj ma hozzá. Így lehet ő hozzá menni. Így hív bennünket is. Olvassuk el Máté evangéliumának 11. fejezetében a 28. verset, amikor Jézus hív, azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, akik megvagytok terhelve, és én megnyugvást, én békességet adok nektek. Hát szeretett testvérek, erről van szó. Aki az élet sivár útján megszomjazott, de szomja oldhatatlan, és olyanra vágyik, amely teljesen végleg be tudja őt tölteni, aki el akarja venni az életvizét ingyen, azt a vizet, amely tiszta, lelki szomjat oltó, akkor az most elveheti. Jöjj, vedd el, higgy az Úr Jézus Krisztusban. Gyere úgy, ahogy vagy. Mert Istennél nem a múlt számít. Ő nem a múltban akar vájkálni. Ő új életet akar adni. Újat. Hogy te abból a vízből, annak az életnek a vizéből merítsél, amit ő kínál fel. És ne próbáljuk szépítgetni magunkat, ne próbáljuk másnak tettetni magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk. Úgy szeretjük magunkat púderezni, úgy szeretjük cicomázni, szeretünk állarc mögé bújni, valami mást mutatni, amilyenek vagyunk valójában. Úgy jöjj ő hozzá, ahogy vagy, aki megigazíthatja a te életedet, aki képes rendbe tenni, aki képes újat kezdeni, aki képes megbocsátani. A Szentírás arról szól, hogy az ember teljesen elrontott élete hogyan változhat meg. Isten nem a kötelességemet akarja elmondani ebben a könyvben. Nem arról szól, hogy mivel tartozom az Istennek. Ő nem követelni akar, ő szeretetről, bűnbocsánatról, irgalomról, örök életről akar velem beszélni, és ezt akarja felkínálni. Ezt kínálta fel a samáriai asszonynak is, és ma ezen az estén is mindannyiunknak. Drága testvérek, a betegeknek van szüksége orvosra, a bűnösöknek bocsánatra, a megkötözötteknek szabadulásra, a vakoknak szemük megnyílására. Jézus éppen azért jött, hogy az elveszettet megmentse. Ez volt jövetelének indoka és szándéka, és ezért ment oda a kúthoz is. A megváltó jövetele, kereszthalála a bűnös emberért történt. Lehet vitatni a bűn létét az ember életében, de az evangéliumok alapján a fájdalmas igazság az, hogy az ember bűnös és kárhozatra méltó. De Jézus nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Éppen erről ír Ezékiel próféta könyvében, a 33. fejezetben, hadd olvassam fel ezt a néhány sort, ezt mond nekik, így szól az Úr. Életemre mondom, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem az, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. És bűnt megbocsátani csak ott lehet, ahol van bűn. A bűnbocsánat csak azoké lehet, akik arra rá vannak szorulva. A bűnbocsánatot csak azok kaphatják, akik bűnösök. S a kegyelem ott fontos, ahol van ítélet. Ahol valóban vétkesnek látod és vallod magad, akkor bízzál, mert a kegyelem pont neked szól. Egy másik gyönyörű szép éneket, énekverset, énekszöveget hadd olvassak fel. Olyan sokat mond, amint vagyok sok bűn alatt, de mert hallom hívó szavad, s mert értem áldoztad magad, Bárány Jézus sövök. Amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe szennye fogy, hozzád ki megtisztíthatod, Bárány Jézus jövök. Amint vagyok, bár gyötrelem, s kétség rágódik lelkemen, kívül harcok bent félelem, Bárány Jézus jövök. Amint vagyok, vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én, s derüljön éjszakámra fény, Bárány Jézus jövök. Amint vagyok, nincs semmi gát, kegyelmed mit ne törne át, reád bízom lelkem javát, Bárány Jézus jövök. Amint vagyok, hogy a te szent kegyelmed tudja, mit jelent, már itt, s majd egykor odafent, Bárány Jézus jövök. Jézus Krisztus azokat keresi, és tartja meg, akik felismerik, hogy elveszettek. Ő a valóban bűnösökért halt meg, és értük szerzett bűnbocsánatot a kereszten. A feltkínált kegyelem az élet vizében mutatkozik meg, amit ő akar adni. Ezért a samária asszonnyal történt találkozásnak is ez volt a célja. Valami olyat kínálni ennek az asszonynak, ami egy életre meghatározta az életét. És látjuk a történetben, ott hagyta a korsót. Számomra olyan megrendítő volt ez a picinke félmondat. Ott hagyta a korsót, amivel járt nap, mint nap, gondoljunk bele, minden nap déltájban, amikor látta, hogy már mindenki visszahúzódik, sziesta van, ezzel a korsóval ment oda a kúthoz. És egy picinke félmondat. Ő ott hagyta a korsóját, és ment a városba, elmondani, hogy hogyan kapott új életet. Már nem volt számára fontos a korsó, már nem volt számára fontos az addigi élet, amit Pál apostol is megfogalmaz, talán sokaknak kemény. Keménynek tűnik, de akinek van füle, hallja, mit mond az ige. Pál apostol így fejezi ezt ki. Én mindent kárnak és szemétnek ítéltem. Az én magam életében, hogy azért a páratlan nagyságért, azért a Krisztusért én mindent ott hagyok. Ez az asszony mindent ott hagyott a kútnál. Ott hagyta a korsót és ment. Igen, már semmivel nem törődik, mert megtalálta, elfogadta az életet. Elfogadta, és ez egy fontos momentum, elfogadni. Hadd meséljek el befejezésül egy másik történetet. Egy fiatal ember, aki életében először volt részeg, a kocsmában verekedés közben embert ölt. Letartóztatták, és halálra ítélték. Az egész falu nagyon sajnálta a fiút, hisz addig nagyon rendes életet élt. Egy kérvényt írtak az uralkodóhoz, és az egész falu aláírta. Leírták, hogy ez a fiú mindig nagyon rendes volt, soha nem tett semmi rosszat, most történt vele először ilyen. Kérték a királyt, ha lehet, adjon neki kegyelmet. A király, amikor kezébe vette ezt a kérvényt, nagyon meghatódott. Milyen lehet az az ember, aki mellett az egész falu bizonságot tesz, és annyi ember kér kegyelmet? Azt mondta, kegyelmet adok neki, de én magam fogom elvinni, hadd lássam azt az embert. Abban az országban a bíró fekete talárban járt, és ebben az öltözékben ment be az uralkodó az elítélt cellájába. A fiú felemelte a fejét, és ránézett arra, aki bejött, és azt gondolta, na itt a pap.
Persze, holnap meghalok, küldik a papot.
Az uralkodó azt mondta, fiatalember, jó hírt hoztam magának.
Köszönöm, nem kell a maguk jó híre, holnap úgyis meghalok, nem érdekel a jó hír,
válaszolta a fiatalember.
De fiatalember, az életéről van szó, a kegyelmet hoztam. Nem kell a kegyelmük, tartsák meg maguknak.
A király tanács tanulul állt ott és kérte, legalább hallgasson meg engem.
Senkit nem hallgatok meg, ha azonnal nem hagyja el a cellám, hívom az őrt és kidobatom.
A király megrántotta a vállát és elment.
Azonnal utána kíváncsian jött a börtönőr, na, itt volt a király, mit hozott, kegyelmet? Jaj, hát nem tudtam, a király volt itt. Azonnal adjanak papírt, ceruzát, írni akarok a királynak. És írta, felség, bocsánat, nem tudtam, kell a kegyelem.
Gyors futár vitte a levelet, a király egyetlen mozdulattal széttépte. Ez az ügy nem érdekel tovább. A következő hajnalon kivégezték a fiút. Ahogy ott állt a bitófa alatt, kérte, hagyjanak szólni, az utolsó szó jogán mondani akarok valamit. Aztán belekiáltott a tömegbe.
Emberek, nem azért halok meg, mert öltem, én nem a bűneimért halok meg, azért halok meg, mert visszautasítottam a kegyelmet. Hadd mondjam meg nektek, drága testvérek, ezen az estén, ebben a templomban senki nem azért fog meghalni, mert vétkezett, hanem azért, mert Isten felajánlotta a kegyelmet, és neked nem kellett. Mert te úgy jöttél ide, ahogy vagy, és úgy mentél el, ahogy vagy.
Elhangzott a szó, elvégeztetett. Jézus Krisztus semmivé akarja tenni az egész múltadat, eltörölni minden bűnödet ingyen. De ha neked nem kell, több szava nincs. Drága gyülekezet, drága testvérek, a Samária asszony másképpen ment el a kúttól, ahogyan odament, mert megismerte és elfogadta az élet vizét, amit Jézus Krisztus kínált fel. A kút lett az a hely, amely egy életre meghatározóvá lett számára. Jézus lett az a személy, aki az életet jelentette neki, és a víz, amelyet ő kínált fel, az megelégítette őt örök életre. Attól a találkozástól másként ment el, ahogyan odament. Adja az Úr, hogy így legyen a mi életünkben is. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, hálásak vagyunk azért, hogy ez a találkozás, ez a párbeszéd leíratott az evangéliumban. Hálásak vagyunk azért, hogy szemtanúi és fültanúi lehettünk annak, hogy volt egy asszony a történelemben, akinek felvállalhatatlan múltja volt, szégyelte, de találkozott valakivel, aki nem vájkált, nem olvasta rá a fejére a bűneit, hanem egyszerűen csak új életet, az életvizét kínálta fel. És azóta, attól a találkozástól, attól a találkozástól fogva újra és újra az életvizét kínálod fel különböző kutaknál. Így lehet ez a mai alkalmunk is egy ilyen kút, a veled való találkozás helye. Urunk, azért könyörgünk, mint ahogy ennek az asszonynak az életében is valósággá vált, hogy másként ment haza, mint ahogy oda ment a kúthoz. Így élhessük át valóságként, hogy a te szavad hatással van a mi életünkre, hogy a szavad belenyúl a mi életünkbe, rámutat azokra a dolgokra, amelyek nem helyesek, amik tisztátalanok, amik bűnök, és te felkínálod az élet vizét, és ez az élet vize megmos, megtisztít, új életet ad. Drága Úr Jézus, így imádkozunk drága népünkért, így imádkozunk a kálmánháziakért, szolgálókért. Így imádkozunk, Urunk, hogy adj hitrejutást, megtérést, elköteleződést, hozzád való ragaszkodást a mi szívünkbe, életünkbe. És add, Urunk, azt a csodát, amit ez az asszony is megtapasztalhatott. Add nekünk, hogy másképpen menjünk haza, mint ahogy jöttünk. Drága Urunk, oly sok minden van a szívünkön. Te látod a mi szívünket. Látod a mi életünket. Látod, hogy kinek milyen terhe van. Kinek milyen, úgymond, szégyelni valója van, amit takargat, titkol, ott van a belső szobában, nem mer kitárulkozni, nem mer feltárulkozni, nem meri elmondani. Olyan jó, Urunk, hogy te megbocsátó szándékkal szólsz hozzánk, hogy mindazok, ahogy olvashatjuk János levelében, mindazok, akik bánják bűneiket, mindazok, akik megvallják, azoknak te megbocsátasz, és megtisztítasz minden gonoszságtól. Urunk, így most csendben, elcsendesedve szeretnénk előtted feltárni, megvallani, és vágyni arra, hogy az életvize, amelyet te ingyen kínálsz fel, az életvize ott legyen a mi életünkben. Urunk, te elmondod a szívek mélyén elhangzott imádságokat, meghallgatod. Kérünk, hogy hallgass meg közös imádságunkat, amelyre te tanítottál bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.